És most a délelőtti igehirdetés keretein belül egy érdekes háromfelé osztott igehirdetést fogtok meghallgatni, hármunktól, és ennek az első harmadát kezdi most el Vanda. Áldjon meg, jó Istent!
Hát azt hiszem, hogy az egész fiatalság nevében mondhatom, hogy köszöntünk titeket, és nagyon vártuk már ezt az alkalmat. Ezért ez mindig egy hatalmas nagy felelősség, hogy megbíztok bennünk, és tényleg átadjátok nekünk a szót, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Elég érdekes itt állni, bár nem mondom, hogy ne lennék gyakorlott, mert 2-3 évig mi a hugommal minden szombat délután igehirdetést tartottunk a plüssállatoknak, szóval ezt már úgy nagyjából tudtam gyakorolni. Kicsit azért más érzés. Mint ahogy Tibi mondta, tényleg három részre szeretnénk felosztani ezt az igehirdetést, és az egésznek a témájának azt találtuk, hogy ne légy a bűn rabszolgája. Ehhez három kérdést fogalmaztunk igazából meg, és az én kérdésem, amit kaptam, hogy nézzek már utána, az úgy szól, hogy mi zajlik le bennünk akkor, amikor tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de nem akarjuk azt tenni. Hát most itt adta magát nagyon sok történet, kezdhettük volna Ádámtól és Évától, már ott kapásból a szabad akarat kérdése felmerül, de én egy olyan történetet szerettem volna elhozni, ami szerintem a mi életünkben nagyon átható, és nagyon szépen szimbolizálja mindazt, amit tényleg mutatni szeretne a bibliai történet. Ez pedig nem más, mint Jónás története. Úgyhogy keressük meg Jónás könyvének az első fejezetének a második, harmadik versét. Jónás könyve, igen. Köszönöm. Ugye ez teljesen a legeleje, ahol Isten azt mondja Jónásnak, hogy kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elébe. És felkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely ment Tarzisba, és megadván a hajóbért beszállt abba, hogy Tarzisba menne velük az Úr színe elől. Teljesen logikus lépésnek tűnhet, hogy Isten kér valamit, és mi elmenekülünk előle. Nem akarjuk azt tenni, amit ő mond. Ugyanakkor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mi hogy cselekedhettünk volna. Mi vajon Ninivébe mentünk volna rögtön? És igen, itt Tibi mondja a választ, hogy nem, valószínűleg. Az egészben szerintem a legérdekesebb az, hogy Isten itt Ritával ellentétben, ahogy ő mesélte a történetben, itt egy teljesen logikus utasítást ad. Azt mondja, hogy azért menj oda, mert a gonoszságuk felhatolt elémbe. Tehát megadja a választ. És ad egy logikus magyarázatot, hogy kérlek, azért csináld, mert én meg szeretném menteni általad a népet. És mint látjuk majd utána, ezzel együtt Jónást is megmentette, hiszen ő az, aki megtért ez alatt az út alatt. Nem tudom, hogy néztétek-e már térképen, hogy hol van Tarzis és Ninive egymáshoz képest. Hát én megnéztem, és teljes mértékben szemben áll egymással. Úgy kell elképzelni, hogy két parton áll, és van köztük egy hatalmas nagy tenger, de a két part az pontosan egymással szemben van. Tehát ha mi nem válaszolunk Istennek igennel, akkor nem talánt mondunk, hanem egy egész egyszerű nemet. Ha mi azt mondjuk, hogy Istenem, én most nem melletted vagyok, akkor ezzel együtt kifejezzük azt, hogy ellened vagyok, és szemben vagyok veled. És ezzel együtt a másik oldalt választjuk. Az akarat az, ami ilyenkor szerintem egy kulcsfordulat, ami meghatározza, hogy mi most hova is fogunk menni, és nincs ebben harmadik út. Vagy akarjuk, vagy nem akarjuk. És ezt Ellen White úgy fogalmazza meg, hogy az akarat nem egy ízlés, nem egy hajlam, hanem egy hatóerő. Egy olyan hatóerő, ami eldönti, hogy Istennek engedünk, vagy nem engedünk. Ahol az engedelmességünket fogják teljes mértékben igazából megkérdőjelezni. Vajon mi engedelmesek vagyunk-e Istenhez, és tényleg kiállunk-e mellette akkor is, amikor nincs hozzá kedvünk. Mert bárhogy is nézzük, az akarat egy érzelem. Isten ad egy logikus utasítást, és a mi érzelmeink azok ezt megpróbálják befolyásolni. Az egész onnan indul, hogy mondjuk van egy rossz napunk. Hazamegyünk, és nincs kedvünk ahhoz, hogy most leüljünk Bibliát olvasni, vagy csak, hogy elmenjünk valakivel beszélgetni. Vagy lehet pont a fordítottja is, hogy egy annyira jó napunk volt, és annyira szeretnénk már hazamenni és Bibliát olvasni, hogy Istenem, te miért mondod azt, hogy én most menjek el a gyülekezetbe, és beszélgessek emberekkel, holott annyira jó napom van, és annyira szeretném, hogy ezt most veled zárjam le. Lehet, hogy azok az emberek, akikkel ott beszélni fogok, el fogják rontani az én napomat. Nem tudhatjuk, hogy mi történne. És ez a bizonytalanság, ez oda vezet minket, hogy azt mondjuk Istennek, hogy ehhez nekem nincs kedvem. És hogyha ezt megnézzük, és egy mérlegbe rakjuk ezt a két dolgot, hogy az egyik oldalon ott van Istennek a logikus és egyértelmű utasítása, a másikon pedig ott van az, hogy ehhez nekem nincs kedvem. Ha racionálisan nézzük, ez lehet kérdés. Tehát választhatunk a kettő közül. Nem egyértelmű a válasz, hogy Isten az, aki a bölcs. Isten azt mondja, hogy az ő utai nem a mi utaink, és az ő gondolatai nem a mi gondolataink. És hogyha tényleg ezt elhisszük, akkor komolyan felmerülhet bennünk az, hogy ehhez nekem nincs kedvem. És mégis így történik, nagyon sok esetben. Azért, mert nem tudunk uralkodni az érzelmeinken. Ugyanolyanak vagyunk, mint azok a kisgyerekek, akikkel kísérletet végeztek, és kapnak egy pillet cukrot. Gondolom, ezt nagyjából ismeritek, és megígérik nekik, hogy ha nem eszitek meg, akkor kettőt fogtok kapni. És olyan megeszik a gyerekek?
Megeszik.
Ugyanének vagyunk mi is. Még mindig a láthatókra nézünk, és még mindig azt nézzük, hogy most épp mi a jó. A jelenben. Pedig Isten azt mondja, hogy nézz a láthatatlanra, és lásd meg, hogy mennyire sok csoda lesz, és mennyire sok ajándékot tudok neked adni, hogyha egy kicsit megbízol bennem. És igazából beszéltem arról, hogy az érzelmek befolyásolnak minket. De nem gondolom, hogy az érzelmek rosszak lennének önmagában. Az érzelmek jók is lehetnek. Az érzelem indíthat minket jó irányba is. Például a szeretet, az Isten iránti szeretetünk, az Isten iránt való ragaszkodásunk. Ez mind indíthat arra, hogy Isten mellett döntsünk, hogy ne Tarziszba meneküljünk, mert ez egy menekülés, hanem egyenesen menjünk oda, ahova Isten küld minket. És Jézus szerintem egyáltalán nem véletlenül ábrázolja magát vőlegénynek. Jézus kiválasztott minket, mint ahogy egy szerelmes fiú is kiválaszt egy lányt. Ő azt mondja, hogy nem ti választottak engem, hanem én választottalak titeket, és én küldtelek el titeket. És mivel ő a vőlegény, minden nap, minden percében ő a megsebzett, a megtört, az ugyanazokkal megkísértetett, de aztán győzött és feltámadt megváltó, minden percben letérdel elénk minden döntés előtt. Hogy akarsz? Akarsz engem? Akarsz velem szövetséget kötni? Akarod Ninivét választani Tarzisz helyett, holott lehet, hogy Tarziszban tényleg nem lenne feladatod? Akarsz nekem engedelmeskedni? Akarod, kedvesem? Akarod? És akarjuk? Én kívánom, hogy mindig igen legyen erre a válasz. Amen.
Folytatásban Szebit hallgassuk ugyanebben a témában, illetve hasonló témában.
Kedves gyülekezet, a nagy témakör az, hogy ne légy a bűn rabszolgája. Az első részben megismerhettük azt, hogy milyen az ember hogyan viszonyul a saját akaratához, a saját érzelmi világához, és a következő részben pedig szerintem egyfajta megoldást tudunk erre mondani Pál apostol írásai alapján, és azt hiszem, hogy ezzel csak odáig jutunk el, hogy mi van, amikor már Isten szerinti életet tudjuk élni, és hogyha jól gondolom, akkor a bűnre a megoldás, hogy hogyan lehet a már elkövetett bűnöket rendezni, az pedig majd Tibinél lesz, tehát mindenképpen így fog ez a három szolgálat egyé válni. Mindenek előtt azt hozzáteszem, hogy arra kérlek benneteket, hogy legyetek figyelmesek, és én biztos vagyok abban, hogy hibákat fogok elkövetni. Lehet, hogy nem fog pontosan idézni, lehet, hogy valamit tévesen fogok mondani, ezért arra kérlek, hogy javítsatok ki, és aki a déli szünetben odajön hozzám, és megmondja, mi az, amit rosszul mondtam, és mit kellene javítani, annak megígérem, hogy amikor majd itt lesz a szaloncukor szezon, akkor szívesen adok neki egy szaloncukrot. Igen. Pál apostolnak az írásai nem könnyen emészhető, nem könnyen olvasható írások. Erről Péter is írt az egyik, a második levelében, hogy már akkor, amikor Pál kortárs leveleit olvasták az emberek, már akkor volt, amikor nem értették mindig helyesen, és valamikor félreértették. Ezért nagyon fontos, hogy imádkozó lélekkel és imádkozó szívvel olvassuk, amit Pál ír nekünk, ugyanis csodálatos gondolatok vannak benne, és ezek segítenek a mindennapi életutunkban. Azt azért hadd kérdezzem meg, hogy mennyire aktuális a téma. Az elmúlt héten van-e közülünk olyan, aki véletlenül elkövetett valamilyen bűnt? Jól látom, egy-két személy van, rendben. A többieknek most nem kötelező figyelni, ennek nagyon örülök. A kérdés az, hogy van-e kedvünk a jót tenni, van-e hozzá akaraterőnk, és meg is tudjuk-e tenni? Hogyha fellapozzuk Pál írásainál a római beliekhez írt levél 6. fejezetét, és ennek a 12-től a 14. terjedő verseit elolvassuk, akkor kapunk egy képet. Megkérnék valakit, hogy olvassa fel a kivetített Károli Bibliából.
Ne uralkodjék tehát a bűn a halandó testeitekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak, fegyvereivel a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak, fegyvereivel az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Nagyon szépen köszönöm. Pál apostol itt egyúttal egy aktív döntésre hív bennünket, hogy hogyan ne uralkodjon rajtunk a bűn. És azt szeretném, hogyha még elolvasnánk ugyanebből a fejezetből, a római beliekhez írt levél 6. fejezetéből, a 20-tól a 24. terjedő verseket, amikor Pál azt mondja, hogy már meghaltunk a bűn számára, viszont Istennek a szolgái leszünk. Tehát római beliekhez írt levél 6. fejezet, 20-tól a 24. verse. Szintén meg szeretnék kérni valakit, hogy olvassuk fel a kivetített Károli fordítású Bibliával.
Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadon vallátok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek? Mert azoknak a vége halál. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűnnel, szolgáival lettetek, pedig az Istennek megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet, ami úrunk Jézus Krisztusban.
Nagyon szépen köszönöm. Egy kérdés ilyenkor felmerülhet az emberben, hogy Pál apostol vajon kinek írja ezeket a sorokat? Azoknak, akik még nem találkoztak Jézussal, azokkal, akik már találkoztak Jézussal, de még nem kötöttek vele szövetséget, vagy azoknak, akik már szövetséget kötöttek Jézussal, és már évek óta keresztény életet élnek. Végeztem egy kisebb kutatómunkát, és különböző bibliamagyarázatok ezzel nem feltétlenül értenek egyet, és a legáltalánosabb magyarázat az, hogy ez bárkinek szólhat, de később a 7. fejezetben majd meglátjuk azt, hogy Pál apostol azokra is gondol, akik már hosszú ideje szövetséget kötöttek Istennel, és mégis előfordul, hogy a bűn visszatér. Éppen ezért szeretném, hogyha ennek a vívódást elolvasnánk a római beliekhez írt levél 7. fejezetének 14.-15. versét, illetve majd ezután a 19. és 20. verset. Pál apostol itt egy nagyon őszinte vallomásban beszél arról, hogy mi az, amit ő megtapasztalt. Megkérnék valakit, hogy a kivetített 7. fejezet 14. és 15. versét elolvassa.
Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Nem azt mindenem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem.
Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy itt van egy erős kapcsolódási pont, hogy ha bár belsőleg van bennem valamilyen akaraterő, van bennem valamilyen vágy, hogy Isten törvényének szolgáljak, azonban, hogy a Pál apostol, akire úgy gondolunk, mint egy hitben előttünk járó személy, azt mondta, hogy azt teszi, amit mégsem akar tenni, akkor ez azt jelenti, hogy a bűnnel valamilyen szinten fel kell venni a versenyt. Meg szeretném kérni, hogy a 7. fejezet 19. és 20. versét is vetítsük ki, és meg szeretnék valakit kérni, hogy olvassa fel.
Nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem azt, hanem a bennem lakozó
bűnök. Köszönöm szépen! Pál apostol itt nem egy mentséget keres arra, hogy bocsánat, nem én voltam, hanem a bűn, ami bennem lakik, hanem pont ez az, ami felgerjeszti bennünk azt, hogy a vágyódás még erősebb legyen, hogy azt tehessem, amit Isten szeretne. Itt igazából, ha ez előfordult Pállal, akkor azt gondolom, hogy ez velünk még inkább előfordulhat, legalábbis, hogy egyes első személyben beszélek, akkor ezt nap mint nap megtapasztalom, hogy igen, valamit szeretnék, igen, valamit akarok, és igen, valamit meg is szeretnék tenni, de valamikor az erő már nincs meg bennem. Viszont, hogyha keresek módszereket, keresek különböző megoldásokat, akkor arra jutottam, hogy ezek csak ideig, óráig, rövid ideig működhetnek. Hogy ilyenekre példát is mondjak, milyen mondjuk a szokásvilágból a legkönnyebb ezeket megfigyelni. Például, hogyha reggel az ember felkel és tudja, hogy egy nehéz nap vár rá, akkor mi lenne jobb, mint egy finom almával indítani az egész napot. Azonban, amikor az ember egyre később állítja az ébresztőórát, akkor erre az almára már nem jut idő. Lehet, hogy később már a felöltözésre, és akkor már igazából az öltönyben fekszünk le, hogy reggel hamarabb tudjunk indulni, és így tovább el tudunk menni ebben az irányban. Viszont, hogyha bennem megvan az akaraterő, de mégsem tudom végrehajtani, akkor erre mi lesz a megoldás? Ezért szeretném, hogyha erre Pál választ is ad, méghozzá a következő fejezetben, szeretném, hogyha a római beliekhez írt levél 8. fejezetének 5-től 8. terjedő verseit elolvasnánk. Megkérnék valakit, hogy olvassa fel a kivetített ige szakaszt.
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Istennel, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is tehetne. Aki pedig testben vannak, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Istennek.
Köszönöm szépen! Pál apostol itt egyúttal azt mondja, hogy igazából az mondja, hogy test szerint ezt lehetetlen megtenni. A test az mit is jelent? Az az, hogy az óemberi természetünk szerint nem is tudunk. Igazából a belső ember szerint, az az új ember természete szerint élni. Viszont a Szentlélek által erre lehetőségünk van. Szeretném, hogy elolvasnánk a 8. fejezet 12-től a 15. terjedő verseit. És ismét megkérnék valakit, hogy olvassa fel.
Annak okáig, Atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedetét és a lélekkel megörökölitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezére, azok Istennek élnek. Mert nem kaptatok szolgasságra, akik ismét a kélelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltott, abbá vagy.
Nagyon szépen köszönöm. Itt igazából Pál apostol azt mondja, hogy nem is bennünk, pontosabban nem is saját magunkban, a saját erőnkből kell keresni Istennek az akaratát, hanem az ő szent lelke által, és mivel azt mondhatjuk neki, hogy abbá atyám, ami hogyha elmennénk egy olyan területre, ahol Jézus élt, akkor nagyon sokat hallanánk ezt a kifejezést, hogy abbá. Ami nem más, mint az apa, vagy az apuci. Hogyha így nevezhetjük Istent, hogy apuci, aki igazából a családban a legközelebb hozzátartozónk, akkor ő ne adna a szent lelkének a többszörös mértékét is. És azt gondolom, hogy ez alapján a néhány vers és néhány ige alapján láthatjuk, hogy igazából a mi feladatunk az az, hogy megkeressük Isten az Istennel való kapcsolatot, és a Szent Lelke által folyamatosan kapcsolatban legyünk vele. Azon gondolkodtam még, amikor augusztus végén beszélgettünk arról, hogy egy ifjúsági nap legyen, és válasszunk ki egy témát, hogyha hívunk egy vendégelőadót, akkor ő valószínűleg nagyon szépen be tudja mutatni az életén keresztül, hogy gyere, itt voltam, ide jutottam el, ezt a receptet kell követni, és akkor ti is ezt fogjátok elérni. Amikor elkezdtem tanulmányozni a rómaiakhoz írt levél 6., 7. és 8. fejezetét, akkor azt vettem észre, hogy nincs egy általános recept, amit hogyha pontról pontra betartok, akkor én megtalálom rá a megoldást. Az egyetlen megoldás az csak Jézus Krisztus és az ő szent lelke által, amit Isten üzenni akar velem, nekem. És ezt először arra gondoltam, hogy jó, hát akkor itt valami nagy dolgot kell Istentől kérni, hogy azt megtapasztaljam, megkapjam Istennel, ezt átadhassam, hogy nézzétek, ilyen voltam, és Isten ezzé változtatott. Viszont közben észrevettem, hogy Isten nagyon sokszor csak apróságokat mond nekünk. Például elmegyünk a boltba, veszünk valamit, és hazafelé az úton azt mondja nekünk Isten, hogy Szebi, figyelj oda, most ilyen irányba megy az életed. Például az elmúlt héten kaptam egy olyan konkrét üzenetet, hogy vigyázzak, nehogy túlvállaljam magam. Lehet, hogy túlvállaltam magam mostanában. Előfordulhat, és akkor ilyenkor Isten mondja, hogy mit kell ezután tennem. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Isten szent lelke által igazából ő fogja megmutatni a megoldást, és nem pedig nekünk kell megkeresni.
Kedveseim, 5 percben, csak azért, hogy ne teljen el az idő túlzottan. Nekem az egészből a bűnbánat és Isten megbocsátásának az elfogadása körüli téma jutott, és erről szeretnék egy pár szót. Nyilván közben jegyzeteltem, hogy mit mondtak előttem, és nyilván az enyémből meg kihúztam azt, amit elmondtak, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Például elmondom nektek, hogy a Jónás történetét én is ideírtam magamnak, aztán odaírtam mellé, hogy Vanda elmondta, és áthúztam, tehát ezzel nem kell foglalkozni. Ellen White azt mondja, hogy a megtérhetetlen emberek néha azzal mentegetik magukat, hogy Krisztus állítólagos követőiről így nyilatkoznak. Én is vagyok olyan jó, mint ők. Az ő életük sem önmegtagadóbb, becsületesebb, mértékletesebb, mint az enyém. Így módon mások hibáival mentik saját bűneiket, mulasztásaikat, ám de mások bűnei és fogyatékosságai senkit sem mentenek fel, mert az Úr nem tévejgő emberi mintaképet adott mi nékünk. Isten tökéletes fia adatott nékünk példaképül, és azok, akik a hitvalló keresztények hibái és gyengeségei miatt panaszkodnak, mutassanak maguk jobb életet, nemesebb példát. Ha olyan jól tudják, hogy az igaz keresztényeknek milyennek kellene lenni, nem nagyobb-e ezáltal a saját bűnük. Tudják, mi a helyes, de mégsem követik. Nagyon érdekes a bűnnel kapcsolatban ez a gondolat, amit Ellen White ír a megtéretlen emberekről, és ez tulajdonképpen elhangzott mind a két oldalon előttem. Hogy vannak emberek, akik tudják, hogy mi lenne a helyes út, de nem járnak azon. És vannak emberek, akik azzal mentegetik magukat, hogy lám-lám, a keresztények sem jobbak nálam. De előttem elhangzott az is, hogyha keresztény embernek megvan az akarata, megvan a döntése Krisztus mellett. És ez az igazán fontos. Egy filmből egy mondatot idéznék csak. Biztosan sokan láttátok a Remény rabjai című filmet, aki nem látta esetleg, érdemes megnézni. Nyilván felnőtt film, csak a felnőttek értik meg, miről szól. 40 év börtönbüntetés után egy életfogytiglanos embert megkérdeznek, hogy megbánta-e, amit tett. És azt válaszolja, hogy nem múlik el nap, hogy ne gondolnék arra a fiatal, felelőtlen srácra, aki elkövette azt a szörnyű bűnt. De a srác felnőtt, és megöregedett. Az embernek a bűne az ott van az ember előtt. nem múlik el nap, hogy ne bánkódnánk. De ez a bánkódás nagyon-nagyon fontos, hogy ne vezeklésre indítson bennünket, hanem változtatásra. Változtatásra, mégpedig egy olyan változtatásra, ami Isten felé vezeti az embert. Aminek az ember életében az lesz a vége, amit Ellen White mond, hogy tudják, hogy mi a helyes, és követik ezt a helyes utat. Látják Krisztus példáját, és Krisztus példája alapján élnek. Valaki megkérdezte tőlem nem olyan régen, egy fiatallal kapcsolatban, hogy én ismerem, és sokat beszélgettem vele, ugyan mondjam már meg, hogy alkalmas-e arra, hogy megkereszteljük. Adventista egyház egyik presbitere, másik gyülekezetből kérdezte tőlem. Azt írtam neki, hogy én úgy látom, hogy ez a fiatal ember, ez nagyon-nagyon hasonlóan dönt az életében ahhoz, mint ahogy szerintem adott helyzetben Krisztus is döntene. Miért ne lenne alkalmas arra, hogy megkereszteljük őt? És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha az ember a bűnnel szakítani akar, akkor Krisztussal szövetséget köt. És ez is elhangzott előttem, hogy nincs más lehetőség, nincs más út. Vagy a bűnt választja az ember, vagy Krisztust választja az ember. Isten szabadítása az úgy indul el az ember életében, hogyha elkezdi Krisztust választani, és nagyon sokszor, és igazándiból azt tudom mondani, hogy ne áltassuk magunkat, mindenkinek megvan a bűne, mindenkinek megvan a problémája, és mindenki találkozik a bűnnel nap, mint nap. De nagyon fontos ehhez hozzátenni, hogy amikor az ember a bűnnel találkozik, akkor van valaki, aki azt mondja neki, példa alapján, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És van ez előtt van egy még érdekesebb mondat, amit Krisztus kérdez ebben a történetben. Senki sem kárhoztat téged? Ugye, amikor a bűnös nőt oda viszik a lábai elé, és azt mondják, hogy meg kell halnia. És a nő azt mondja, hogy hát senki, uram. Én sem kárhoztatlak. Nagyon-nagyon fontos ennek a tudata. Ennek a tudata a bűnnel kapcsolatban, hogy Krisztus nem azért áll mellettünk, hogy a bűnünk miatt kárhoztasson bennünket. Krisztus pontosan azért áll mellettünk, hogy megváltson minket a bűneinkből. Egy zuhanó repülőn, egy súlyos helyzetben, egy süllyedő hajón nincsen olyan ember, aki ne Istenhez fohászkodna, hogy valahogy ússza meg. Luther példája jutott eszemben a viharban. Amikor Luther megesküdött Istennek, hogy téged foglak szolgálni, hogyha ezt most megúszom. És Luther Istent szolgálta, miután megúszta. Vajon hány ilyen eskü hangzik el, és hányan tartsák meg ezt az esküt? Hányan ismerik meg úgy Istent, ahogy Jónás megismerte a történet végén, amikor elmondja, hogy tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Tudjátok, a bűnnel kapcsolatban a valódi bűnbánat az átérzi az Istennek a szeretetét. Nem a bűnre emlékszik, hanem a megváltásra emlékszik. Pontosan tudja, hogy mit tett érte Krisztus. Nem engedi az ördög könnyen az embert, nehogy azt higgyétek, hogy csak úgy elengedi. Visszatér, és azt mondja, hogy bűnös vagy, gonosz vagy, nem vagy elég jó, sőt, egyáltalán nem vagy jó. De Krisztus kegyelme az sokkal erősebb ennél, hiszen Krisztus azt mondja, hogy szeretlek téged. És az életemet adom érted, azért, hogy te élhess. Nem akármilyen minőségű életet, hanem örök életet az Isten országában, velem együtt. Azért, hogy ülhess azon a trónon, amit szeretnék neked adni. Az Isten megbocsátó kegyelme vezeti ezek után az embernek az életét, és ez a megbocsátás, ez örökké ott marad. Senki sem tudja úgy átadni az Isten szeretetét, mint az, aki tudja, hogy őt a halálból hozta vissza. Egyik barátomat nem olyan régen ilyen szívritmus probléma érte, és ezt az orvosok úgy szokták helyrehozni, hogy leállítják a szívét, aztán meg újraindítják. És ez a barátom mesélte ezt az élményt, hogy milyen az, amikor valakit a halálból hoznak vissza. Szóval nagyon elgondolkozott rajta, hogy mi lenne, hogyha ott maradnék. Krisztus visszahozott bennünket, de nem erre az életre, hanem az örök életre, az örök boldogságra. Erre kell gondolni, amikor az ember próbálja a sátán legyőzni, legyűrni a bűneink keresztül. Amikor valaki átéli Isten szabadítását, biztos, hogy nem marad a bűnei fogságában. Hálát érez majd, de nem olyan hálát, ami lekötelezettséget jelent, hanem olyan hálát, ami szeretetet jelent. Amikor valaki olvasgatja, milyen leveleket ír hozzá Krisztus, rájön, hogy az a szolgálat, amire ő hívja el, az nem hála, hanem szeretet. Én azt kívánom, hogy ez a szeretet éljen mindannyiunknak a szívében. Amen. Thank you.